Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból: Balogh Tünde 2014 óta igazgatója a Csíkfalvi Általános Iskolának. Amint azt kérdésünkre elmondta, 2007-ben kezdte el tanítói pályafutását ugyanebben az intézetben, miután házasságot kötött Balogh Istvánnal, aki akkor a község polgármestere volt. Ezt megelőzően egy éves svájci képzés után az Agromro svájci egyesületnél dolgozott oktatóként, mégpedig Maros-Szentgyörgyön. A mai összhangban tehát Balogh Tünde igazgatónővel beszélgettünk, aki olyan kérdésekre fog a hallgatóinknak válaszolni, mint például: hogyan lehet megtalálni az összhangot az elemi osztályos diákokkal? Hogyan változtak és milyen irányba haladnak az újabb generációk? És nem utolsóképpen, hogy a pedagógus mit tart fontosabbnak, a tanítást vagy az iskolavezetést? Innen is a témánk, a tanítói munkától egy intézet vezetéséig. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismétlem, 0740-274-165. És most nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az összhang mikrofonjai előtt Balogh Tünde pedagógus iskola igazgatót. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Köszöntöm a kedves hallgatókat én is, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és hogy az említett témákról beszélhetek, különösen azért, mert közel egy évtizede munkálkodom azon, hogy összhangba hozzam a tanítói, intézményvezetői, valamint a családi életemet. És tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Több kollégám jár ugyanebben a cipőben, mint én, ugyanis 2016 óta a tanítóigazgatók számára nincs meg az a kiváltság, hogy lecsökkentett óraszámban vezethessék az iskolát, de így is lehet csinálni, és így is meg lehet találni az örömöt benne.
Mit kell tudni Balogh Tündéről, javasoljuk, hogy folytassuk, vagy inkább kezdjük innen a mai beszélgetésünket.
A Csíkfalvi Általános Iskola igazgatója vagyok 2014 óta. 2007-ben kezdtem tanítói munkámat ebben az iskolában, miután férhez mentem a községbe, Balogh Istvánhoz. Egy 12 éves fiúgyermek édesanyja vagyok, akit Péternek hívnak, és aki jelenleg a Csíkfalvi Általános Iskola 6. osztályos tanulója. Ezt megelőzően egy éves svájci tanulás után az Agromro svájci egyesületnél dolgoztam Maros-Szentgyörgyön oktatóként, de nem csak oktattam, hanem továbbképzőket is szerveztem, illetve a pályázatírás csinyát-binyát is elég jól megtanultam ott. A tanítóképzőt nagy egyetemen végeztem 2000-ben, utána rövid ideig tanítottam Erdő-Szentgyörgyön is. Szentgyörgyön aktív tagja voltam a Bodor Péter Művelődési Egyesület műkedvelő színjátszókörének, amelyet Kovrig Magdolna nyugalmazott magyar tanárnő vezet azóta is. A műkedvelő színjátszást folytatom azóta is, csak azzal a különbséggel, hogy most nem én állok a színpadon, hanem a tanítványaim. Úgy érzem, hogy mind a nagyenyedi tanítóképzős éveim, mind az erdőszentgyörgyi színjátszós tapasztalatok, mind a svájci tanulmányaim, valamint a svájci egyesületnél eltöltött évek hozzájárulnak a jelenlegi munkám eredményességéhez.
Lépjünk vissza egy kicsit az időben, és mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy Volt a kép, miért is lett tanítónő?
Hát az, hogy én tanítónő lettem, az egy gyerekkori álmom. Valamikor az egyik gyerekkori barátnőmmel sétálgattunk Geges utcáin, mert hogy én Gegesben születtem, és akkor beszéltük meg ott ketten, még ilyen harmadik osztályosként, hogy mi tanítónénik leszünk, hogyha felnövünk, sőt nem is akármilyen tanítónénik, hanem kimondottan falusi tanítónénik leszünk. Gondolom ehhez az is hozzájárult, hogy volt nekem egy unokatestvérem, hát unokanővérem inkább, aki Székelyudvarhelyen tanítónő volt abban az időben, és nagyon sokat játszott velünk gyerekekkel vakációban, Rigmányban, ahol vakációztunk nagyon sokat, édesanyám szülőfalujában, és hát ő volt a példaképem, gondolom, hogy azért is.
Igen, ezt is meg akartam kérdezni, hogy ki volt a példaképe, de mivel már válaszoltál rá, akkor azt kérdem meg, hogy elmondható akkor az, hogy mindig erre a pályára vágytál, mindig erre a pályára készültél?
Hát igen, tulajdonképpen én kisgyerekkorom óta, kislánykorom óta erre a pályára készültem.
Mi lett volna akkor, hogyha nem sikerül az, hogy tanítónő legyél?
Hát valószínű, abba is beletörődtem volna, gondolom, de hogy igazából sose gondoltam át, hogy mi lett volna.
Az összhangba az is belefér, hogy arról is beszéljünk, hogy pörgessük vissza az éveket, sok-sok évvel ezelőtt, akár évtizedekkel, és gondoljunk a régmúlt idők tanítóira. Milyenek voltak azok, és milyenek a mai tanítók az elemi osztályokban? A tapasztalat mit mond?
Jó. Hát nekem tanítóbácsim volt Gegesben, Dós Endre tanítóbácsim. Hát nekem így tanítóként igazából ő a példaképem. Hát a tanítóbácsi nagyon játékos tanítóbácsi volt. 4 osztály, összevont osztályként jártam én. 4 osztály tanított a tanítóbácsi egyszerre. Hát elég sok szabadidős tevékenységünk volt közösen a tanítóbácsival. Nagyon sokat játszott velem. Nagyon sokat szerepeltünk. Szinte mindig én voltam, vagy mindig én voltam a főszereplő, aminek én nagyon örültem. Ez egy ilyen meghatározó pont volt az életemben. Én tudom, hogy abban az időben a tanítók inkább konzervatívabbak voltak, távolságtartóbbak, így ahogy a köztudatban élnek, de én ezt az én tanítóbácsimról nem tudom elmondani, mert ő nagyon közvetlen volt a gyerekekkel, és szerintem ez a különbség, hogy a mostani tanítónők, tanítók közvetlenebbek a gyerekekkel, mint az akkoriak.
Akkoriban nagy divat volt a körmös is, és senki nem csodálkozott azon, hogyha a gyermeke esetleg úgy ment haza az iskolából, hogy azt mondta, hogy a tanítóbácsitól, a tanítónénitől, vagy a tanáromtól körmöst kaptam azért, mert fegyelmezetlen voltam. Vajon ez akkor a mostani gondolkodásunkban ez helyénvaló volt, vagy épp annyira elítélendő ma ez a tett, hogyha előfordul, mint akkoriban? Mi erről a pedagógus?
Hát az én véleményem az, hogy nem tapasztaltam ezt gyerekként, ugyanis az én tanítóbácsim sose osztogatott nekem körmöst, abban az időben ez ugye elég gyakori volt, nagyon sokszor veréssel fenyítették a diákokat a tanárok, tanítók, de hogy én ezt nem tapasztaltam közvetlenül, mert hogy ez az én tanítóbácsimnak nem volt bevett szokása, de most természetesen, hogy ez nincs meg az iskolában, novodában, most nem lehet büntetni a gyerekeket veréssel, sőt már igazából szidással is sem annyira, tehát nagyon meg kell gondolni. Ez a különbség, gondolom, de hogy én ezt nem tapasztaltam.
És visszakanyarodunk akkor a mai témánkhoz, a tanítói munkától egy intézet vezetéséig. Kedves igazgatónő, kedves tanítónő, hogyan lehet megtalálni az összhangot ma az elemi osztályos diákokkal?
Hát az elemi osztályos diákokkal szerintem nagyon könnyű megtalálni az összhangot. Nekem legalábbis könnyen megy, de hogyha az életkori sajátosságokat vesszük figyelembe, akkor is ez a gyerekkornak az egyik legmegközelítőbb tehetőbb korosztálya. Már értelmesen lehet velük beszélgetni, még nem kamaszok, még nem lázadoznak, nagyon szerethetőek. Meglepetéseket készítenek, nagyon sokat rajzolnak, nagyon sok kézimunkát készítenek a tanítónének, főleg másodikban, aztán amikor megtanulnak már írni, akkor kis levélkéket, üdvözleteket készítenek. Nekem van némi tapasztalatom 5-8 osztályos korosztállyal is, sőt középiskolás korosztállyal is, felnőtteket is oktattam, ugye. Én minden korosztállyal nagyon szerettem dolgozni, de azt hiszem, hogy az én szívemhez a legközelebb mégis az, ez a korosztály áll, az 1-4 osztályosok.
Ön szerint hogyan változtak és milyen irányba haladnak az újabb generációk?
Hát azért a generációk váltakoznak, és azért folyamatosan változnak is. Nyitottabbak talán ezek a mostani gyerekek. Bátrabbak, szókimondóbbak, egyre több véleményük van, ezt bátran kiismerik mondani. A tanítónak nehezebb lekötni a figyelmüket, mint régebb. Gondolom, hogy a számítógépes világ miatt is, hiszen ezek a gyerekek beleszülettek a számítógépes világba, az online világba, amit az online oktatás alatt meg is tapasztaltunk. Nekem akkor harmadik, negyedikes tanítványaim voltak, és nagyon meglepően könnyedén kapcsolódtak a legelső perctől a Classroom tanterembe, és a legtöbben szülői felügyelet nélkül. Tehát semmi segítséget nem igényeltek. És, de azt is megfigyeltem, hogy ezek a generációk egyre távolabb kerülnek a természettől. Pályakezdő tanítóként például, amikor elkezdtem a pályafutásomat 2000-ben, a háziállatokról nem is kellett tanítsunk. Teljesen természetes volt, hogy a gyerekek mind ismerik. Mostanában már megtapasztaltuk azt, hogy a ruca, pulyka, liba, még a tehén felismerése is fejtörést okoz néha a gyerekeknek. Vannak olyan gyerekek, akik akkor hallanak iskoláskorukban először ezekről az állatokról, főleg, hogyha óvodába se jártak rendszeresen. És azt gondolom, hogy ez annak a következménye, hogy egyre kevesebbet vannak a természet közelben a gyerekek, vagy hogy egyre fogyatkoznak az állattartó gazdák is. Ezzel szemben nagyon sok magánórán vesznek részt a gyerekek ma, mint a mi időnkben. Nagyon sok sporttevékenységen, vagy kulturális tevékenységen, vagy zenei téren fejlesztik magukat még az iskolai program mellett. Ez én nagyon jónak tartom, csak az is lehet, hogy így nem marad a gyereknek elég szabad ideje, vagy nem marad elég ideje unatkozni. És lehet, hogy az is fontos volna. A mi időnkben azért ez az unatkozás megvolt, vagy ez a szabad játék inkább, mint most. És néha az unatkozás alatt születnek meg az igazi nagy dolgok.
Miben volt ez tetten érhető egy falusi iskolában?
Hát ez a falusi iskolában is tetten érhető sajnos, de én azért úgy gondolom, hogy nem olyan nagy mértékben, mint városon. A falusi gyermek azért mégiscsak közelebb van a természethez, azért még bekopognak egymáshoz a barátok, játszani hívják egymást, egy nagyon sokat bicikliznek együtt, vagy szaladgálnak kint az udvaron, délutánokat közösen, vagy fociznak. Még talán falun élnek az igazi értékek, fontosak az emberi kapcsolatok, a becsület, a tisztesség, vagy még sorolhatnám. Itt még élnek az íratlan szabályok, mert hogy fenntartja a közösség őket, és az a közösség, akinek a gyerekeiket tanítjuk, akiknek a gyerekeik hozzánk járnak iskolába.
Meglátása szerint városon mi a helyzet? Mert elképzelhető, hogy azért vannak különbségek, és ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért nem?
Hát a városi kollégáink elmondásai szerint, vagy én, ahogy én is esetleg látom, azért más városon. Hát azért hidegebbek a kapcsolatok, azért annyira nem járnak egymáshoz délutánonként a gyerekek, több az iskolán kívüli tevékenységre, a magánórára való járás. Én úgy gondolom, hogy én a gyerekemet, hogyha városon laknánk, akkor is falusi iskolába íratnám, mert hogy valahogy ezt így közelebb érzem a szívemhez.
Hallottam arról, hogy vannak olyan gyermekek, akik ingáznak Csíkfalvára. Ez így igaz?
Igen, vannak, hál' Istennek. Községünkön kívül még 10 más településről vannak navétás tanulóink, főleg 5-8 osztályban, de tavaly óta már előkészítő első és második osztályos navétás gyerekeink is vannak. Aminek én nagyon örülök, egyrészt azért, mert megvalósulóban van a több mint 20 évvel ezelőtti vágyam vagy vízióm, mi szerint a falusi iskola nagyon értékes, és másrészt pedig azért örülök, mert hogy ez egyben egy pozitív visszajelzés is számomra, hogy jól végezzük a dolgunkat, hisz a tehetségesebb gyerekeket íratják a legigényesebb szülők hozzánk.
Eddigi tapasztalatok és az eltelt évek érdekel, hogy mit tud elmondani a pedagógus, a tanítónő arról, hogy ön szerint hol kezdődik a profi, a konkrét, az igazi pedagógusi munka az óvodában, az elemi osztályokban, a felsőbb osztályokban? Nagyon fontos az, hogy kivel találkozik a gyermek, a tanuló, a diák, de az életét nem mindig határozza meg az, hogy nekem egy rossz tanítónőm volt, vagy egy nagyon jó tanítónőm volt, és a későbbiekben voltak gyengébb tanáraim. Mi történik ilyenkor egy diákkal, aki tudja azt, hogy az élet előtte áll, és vagy képes lesz arra, hogy fejlődjön, mert van, akivel fejlődjön, vagy pedig lemarad, és lecsúszik az élet langrétáiról.
Hát én úgy gondolom, hogy minden korosztály, az óvodnéninek, tanítóinek, a tanárnak, sőt a középiskolás tanárnak is nagyon fontos, hogy jó élményeket hagyjon a gyerekben, jó lenyomatot. Olyan 5. osztálytól felfele kezdenek példaképként nézni igazából a tanulók bizonyos tanáraikra, de az elemi osztály az alapozó időszak. Nem biztos, hogy felnőttként visszaemlékeznek az elemi osztályos tanítójukra, de hogy az elemi osztályos tanítójuk nagyon nagy nyomot hagy az életükbe, az biztos. Mert hogy ez az alapozó időszak. Nem is tudják szerintem konkrétan megfogalmazni, de én magamról is tudom, hogy az elemi osztályos tanítóm talán a legnagyobb nyomot hagyta az én életemben. Azon kívül, hogy nekem rengeteg nagyon jó tanárom volt, akikre visszaemlékszem, a nagyenyedi tanáraim közül is, sőt Nyárádszeredában is voltak jó tanáraim, meg tudom őket nevezni, tudom is, hogy miért szerettem őket, de hogy mégis ez az elemi osztályos éveim adták meg talán a legtöbbet, ami az én alapomban benne van.
Elemi osztályok, és akkor tudjuk, hogy hol voltak ezek az elemi osztályok, és megkérdem azt, hogy városon a helyzet a következő. Már az óvodában megjelennek a táblagépek, az elemi osztályokban abszolút megjelennek a táblagépek, vidéken pedig egy óvodában megjelennek az állatok, úgy, ahogy tetszett mondani az előbb, és teljesen más kapcsolatrendszerek alakulnak ki. Más kapcsolatrendszer alakul ki az iskolával egy városi gyermeknek, és más egy vidéki gyermeknek. Egyikkel sincs baj, és mind a kettőnek megvan a szépsége, és megvan a varázsa, és ezzel semmilyen gondunk nincs, de vajon ezt a két dolgot hogy lehetne összhangba hozni, hogy lehetne összekapcsolni, mert abból szerintem egy gyönyörű valami jön neki.
Igen, tehát, hogy ez jó, tehát én sem tartom azt rossz dolognak, hogyha elektronikus eszközöket használunk tanórán, sőt a mi iskolánk Csíkfalván is mindenfélével fel van szerelve, okostábláink vannak minden osztályban, mindenre van lehetőségünk, de használjuk is őket, de hogy egy kicsit azért megvan az is, hogy ott van a nagy füves udvarunk, ott lehet játszani, ott lehet mozogni, ki tudnak szaladni. Én azért egy-négy osztályban figyelek arra, hogy én a minimális, tehát hogy nagyon keveset használom a tanórákon a számítógépet, vagy a laptopot, nem igaz, hogy nem, de hogy amennyire lehet mellőzöm.
Ha nem beszélünk most állatokról, ha nem beszélünk most laptopokról, akkor beszélhetnénk például egy egyszerű favágásról is. Egy vidéki gyermeknek szerintem nem gond az, hogy kimenjen az udvarra és felhasítsa a fát. Na most, hogyha ezt a dolgot, ezt a munkát egy városi gyerek kéne megoldja, egészen biztos nagy gondokkal találná szembe magát. Mi lenne akkor, hogyha egy vidéki gyerek tanítaná meg fát vágni a városi diákot, és a városi diák tanítaná meg azokra a dolgokra az ottani gyermeket, tehát a vidékit, amit esetleg nincs ahonnan tudnia. Mert erre is mondhatunk például a szülők eladták a számítógépet, amit az iskolától kapott. Vagy a városnak nem vették meg a szülők a fejszét azért, hogy ne vágja le a lábát, vagy az egyik ujját. Tehát mindenhol megvannak az előnyök és a hátrányok. Mi lenne akkor, hogyha ezeket a csoportokat összhangba tudnánk hozni, hogy egyik a másiknak magyarázza el, ha kell, akár felügyelet nélkül is.
Ez nagyon jó ötlet. Nekünk voltak is az elmúlt években ilyen kezdeményezéseink, sőt, voltak városiskolával testvérkapcsolataink, óvodai csoportoknak, iskolai csoportoknak. Eljöttek ők hozzánk, egy kicsikét megnézték, hogy milyen falun, elmentek a mi gyerekeink is ide Vásárhelyi, mert Vásárhelyi csoportokkal volt kapcsolatunk, egy kicsit belenéztek az ők világukba. Ezt jobb lenne, jó lenne talán egyre jobban kihasználni, és gyakorlatba ültetni, hogy minél többet találkozhassanak.
És ha már diákokról beszéltünk, akkor beszélhetünk akár tanárokról, óvónőkről, tanítónőkről is olyan formában, ami régebb a tapasztalatcsere értékét jelentette. Mit lát egy vidéki pedagógus városon, és mit lát egy városi tanár például vidéken? Mit jelent ez? Tud-e újat hozni a vidékinek a város, illetve a városinak a vidéki látnivaló és az ott szerzett tapasztalat?
Hát mindenképp tud újat hozni a vidékinek is a városinak is a vidéki, de igazából ilyen tapasztalatcseréink vannak is, a módszertani körök, azok működnek nagy körben is, mi elég sokat találkozunk a városi kollégákkal, nagyon sokat beszélgetünk, vannak közös tevékenységeink is időnként, és nem csak nekünk tanítónknak, hanem a tanároknak is vannak. De hát, hogy ez a beszélgetés szinten, ez működik. Én elég sok mindent tudok városi kollégáktól, hogy hogyan működik itt városon az iskolában, hogyan oldják meg a tanítást, és mi is mesélünk nekik róla.
És most az igazgatói munka ugyanis, ha jól gondolom, egyszer a kicsikkel, kicsit később pedig a tanárokkal kell harcolni, veszekedni, vagy akár vitatkozni is. Hogyan lehet váltani egy óra után egy gyűlésre, és fordítva? Nem könnyű feladat, például egyik pillanatban az egyik tanárkollegával vitatkozni, és utána bemenni órát ellenőrizni az igazgató részéről. Mi derül ki ilyenkor? Akkor, vagy ez a folyamat hogy zajlódik le?
Hát nem könnyű valóban, de hogy ez egy kicsit megszokás kérdés, és ez az átváltás. Hát ugye a felnőtt teljesen más kommunikációt igényel. Én ezt azt hiszem, hogy folyamatosan tanulom kisebb-nagyobb sikerrel. A férjem szerint egyre kisebb sikerrel. Szerint előfordul, hogy otthon is előjön belőlem a pedagógus, néha figyelmeztetése miatt. A kollégák nem szoktak figyelmeztetni, de mint mondják, így a pedagógusi betegség, hogy a felnőtteket is képesek vagyunk gyerekeknek kezelni néha. Hát előfordulhat, hogy az ösztön kihozza belőlem, velük szembe is, de hogy azért tudatosan igyekszem ezt elkerülni. Azon is elgondolkodtam már néha, hogy talán azért adta Isten nekem ezt az igazgatói feladatot, hogy megtanuljak a felnőttek nyelvén is beszélni, és higgadtam végigélni a legnagyobbnak tűnő problémákat is, vagy a konfliktus helyzeteket. Eleinte kevesebb, most már nagyobb sikerrel megy ez nekem.
elmondjuk nagyon sokszor azt, hogy a munkahelyi feszültséget, vagy a munkahelyen történteket nem visszük haza, hanem kizárjuk, és becsukodik otthon az ajtó, és akkor csend van, vagy csend kellene legyen. Ez általában nem szokott megtörténni, mert mindig előbb-utóbb a felszínre tör, de a tanügy berkeiben mennyire kell, és mennyire lehet kint hagyni egy gyűlésről beszélünk, akkor tehát akkor egy gyűlés, vagy egy nem megfelelően sikerült tanóra dühét, vagy akár mondhatom így is, hogy következményeit.
Uh-huh. Hát a tanórák igazán nem szoktak dühbe hozni, úgy a gyerekek sem, tehát van, amikor rossz a gyerek, van, amikor el kell beszélgetni vele, vagy megszidni egy kicsit, de hogy én nem mondhatom, hogy én tűbe gurulok a gyerektől. Bár minden gyereket csodálok valamiért, talán azért, mert mind csodálatra méltóak. És én a gyűlések sem dühítenek fel, hogyha végig gondolom, inkább fárasztanak a gyűlések, mint dühítenek. Én talán ez a legnehezebb a teljes munkakörömből, a gyűléseket megtartani. Mindig nagyon fáradt vagyok, hogyha gyűlés van, utána délután már szinte semmit nem tudok otthon csinálni. Viszont volt már az igazgatói pályafutásom alatt olyasmi, hogy dühös lettem, és ezt a dühöt az igazságtalan vádak hozták ki belőlem. Keringettek rólam már ferde információkat tudatosan, ahogy erre később rájöttem, az ilyen azt beszélik címszó alatt. Vannak manipulátor emberek falun is, a mi környezetünkben is, ugyanúgy, mint bárhol máshol. Voltam már feljelentve is, tanfelügyelőségen, kisebbségi minisztériumban is még sorolhatnám. Jártam már az ügyészséget, a törvényszéket, és kezdetben ezt a családom is megérezte szerintem ezt a dühömet, és a kollégáim is gondolom. De hogy ezt is meg lehet szokni, mint bármi mást. És úgy gondolom, hogy az életemnek ez egy csekély része csak, és az öröm, a sikerélmény és a hála, a csoda sokkal több is. Ez szinte jelentéktelen.
De nem jelentéktelen a következő. Eszembe jut nekem az, hogy nekem is vannak nyilván példaképeim, akár az újságírásban, akár a rádiózásban, és az egyik példaképem egyszer azt mondta, hogy egy műsor akkor, amikor van benne hideg is, van benne meleg is, van, amikor vannak olyan részek, amik, hogyha úgy tetszik, egy kicsit unalmasabbak, és vannak olyanok is, amik a hallgatót, vagy a beszélgetést abszolút feldobják. A kérdésem az, hogy régebb említette nekem, hogy volt feljelentve, és akkor válaszoljunk arra is, remélem nem kellemetlen ez a kérdés, de érdekesebbé, színesebbé, mozgalmasabbá teszi ezt a beszélgetést, hogy ki, miért és mikor jelentette fel?
Hát azok az emberek jelentettek fel többször is, akik nem tudják lenyelni a népszerűségem, vagy inkább a férjem népszerűségét. Hát az irigyeink, akik hatalomhoz akarnak jutni, és nincs esélyük. De hát, aki felmászik a toronyba, körülkárogják a varjak, ahogy szokták ezt mondani, és ezt is meg kellett tanulnom. Mint ahogy azt hiszem azt is, hogy nem az emberek ítélő székek előtt kell megállni senkinek végül. Sem nekünk, sem nekik.
És mit szóltak ehhez a diákok, a tanárok? Mert gondolom, hogy elemi osztályban semmit nem szóltak a gyermekek, mert valószínűleg fel sem mérték azt, hogy na most akkor mi történt, lehet nem is tudtak róla, de azért a Csíkfalvi iskolában vannak nagyobb diákok, akik már elképzelnek ezt, azt, vagy meg is kérdőjelezik talán, hogy vajon ami nem igaz, az nem lehetett, vajon igaz, vagy mit szóltak a tanár kollégák, a munkatársak ehhez? Igen. Volt, itt minden, mindig megvan a jó, és mindig megvan a rossz oldal. Ez hogy találkozott? Itt hol volt az összhang? Vagy milyen volt az összhang? A mérlek hova billent?
Hát a diákok nem hiszem, hogy nagyon sokat felfogtak volna ebből, főleg az elemi osztályos diákok. A nagyobbak lehet, igen, de hogy velem erről nem beszélgettek, vagyis így konkrétan én ilyen témát elő sem hoztam nekik, tehát hogy nem is volt ez soha beszédtéma. Volt olyan időszak, amikor úgy nagyon rám néztek a gyerekek, és néha olyan csend volt, és tehát úgy éreztem, hogy úgy mellettem vannak, vagy szeretnek. Hát a kollégák, ők sokan elmondták a véleményüket, vannak, akik nem mondták el. Én úgy gondolom, hogy mindenki saját magán átengedte a történetet, és azt szűrte le belőle, ami neki mondott valamit. Tehát biztos, hogy mást érzett abból, mint én. Én úgy érzem, hogy támogatóak voltak a kollégák, és mellettem voltak. Ezt így fejezték ki nekem, legalábbis.
Ez is egy beleg, vagy egy hideg zuhany. Kellemes és kellemetlen. De ilyenkor az ember, egy tanítónő hogy tudja magát kivágni ebből a helyzetből? Hogy tudja ezt a helyzetet átélni? Hogy tudja megváltoztatni a véleményét azokról az emberekről, akikben tévedett, akikben hitt, és mégis a kocka másfele fordult?
Hát igen, ez volt a legnagyobb hideg zuhany számomra, mert hogy azt kell mondanom, hogy azokat az embereket tisztelem, akik nyilvánosan is az ellenvéleményüket szóvá tették. Én azokban csalódtam, akik végig barátként jelentkeztek, vagy barátként mutatkoztak be nekem, és közben a hátam mögött más tettek. Ez olyan hideg zuhany volt számomra, de hát ezt is meg lehet szokni, és hogy ezen nem rágódom. Igazából már. Ez már úgy.
Köszönjük ezen a területen is a kérdéseit. Még van egy pár percünk, ezeket sem hagyjuk csak azért, hogy a zene szóljon, ha bár imádjuk a zenét. Igazgatónő, melyiket tartja fontosabbnak? A tanítást, vagy az iskolavezetést, és hogyha választott, akkor azt is mondja el, hogy miért. Épp azt, és nem az előbbit.
Jó, hát akkor én megpróbálok úgy röviden válaszolni. Én mindkettőt fontosnak tartom. A tanítást tartom, és a nevelést elsősorban a legfontosabbnak. Talán azért is, mert ez volt a gyerekkori álmom, mindig erre készültem, és én úgy érzem, hogy a közvetlen kapcsolattal tudnak a legtöbbet a gyerekek belőlem kapni. Mert hogy mi oktatunk is, ismereteket adunk át, de az egész személyiségünkkel nevelünk, és ez így fontos. Én az igazgatást azért tartom fontosnak, mert úgy érzem, hogy így nem csak az én osztályomnak adhatok magamból, hanem az egész iskolának valamicskét adhatok magamból is, hogyha közvetett módon is. Vagy legalább az elképzeléseimet, az elképzeléseimet életben tudom tartani, hogyha szerencsém van és partnereket találok a kollégáimban. Én úgy érzem, hogy a szerencse nem hagyott el ezen a téren, és nagyon sok lelkes kollégával taníthatok együtt, és közösen nevelhetjük a gyerekeinket a Csíkfalvi iskolában. Ez nem azt jelenti, hogy időnként nincsenek nézeteltéréseink, vagy hogy mindent egyformán látunk, de mindig tudunk találni egy közös nevezőt a legtöbbjükkel, és ez így felemelő. Hát nagyon örülök, hogy nagyon sok szakképzett tanárunk van, szinte 100%-osan szakképzett tanáraink vannak az iskolában, és nagyon jó pedagógusok. Az idén még a technológiát is szakképzett tanár tanítja, a tornát, a zenét, a rajzot már évek óta. Ezeket a tantárgyakat sokan jelentéktelennek tartják, de ezek épp olyan értékesek és annyira fontosak, mint bármelyik más elméleti tantárgy. Vannak az iskolában művészeink, jó sportolóink, akikre legalább annyira vagyok büszke, mint az osztályelsőkre, az iskolaelsőkre, vagy az elméleti tantárgyak bármelyikében jeleskedőre. És ezt próbálom tettekben is kifejezni, tanév végén a lehetőségek szerint igyekszem minden olyan diákot díjazni, aki valamiben többet teljesített, több munkát fektetett bele, mint amennyit az elvárások megkövetelnek.
De ha ugye egy nőnek nem lehet két férje, vagy egy férfinek nem lehet két felesége, legalábbis itt, akkor egy-egy szóba válaszolni, hogyha kettő közül kéne választani a tanítás és az iskolai vezetés között, akkor melyik lenne az?
Húha. Hát az is lehet, hogy ideig óráig az iskola vezetést választanám, aztán később a tanítást. Vagy fordítva, a lehetőségeimhez Mirten. Nem tudom, a tanítás talán.
És akkor legközelebb, a közeljövőben, egy későbbi műsorunkban majd innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kedves Tünde, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy a vendégünk volt. Köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Jó, hát szép estét, és minden jót kívánok én is minden kedves hallgatónak. Köszönöm Tibornak a meghívást, öröm volt itt lenni, és hogyha még hív, akkor örömmel eljövök.
Köszönjük,
a viszontlátásra.
Köszönjük, és ki is használjuk a lehetőséget, alig várjuk az alkalmat, kedves hallgatók. Az összhang percei erre a hétre lejártak, ezért lassan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Balogh Tünde pedagógus, a Csíkfalvi Általános Iskola igazgatója nevében is. További kellemes estét kívánunk. Elköszönök, az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.